kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Illés proféta ünnepén szentelte diakónussá Anton Pált, Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita a Nagylétai Szent Mihály és Gábor főangyalok templomban. Az idei zsolozsmástábor zárásaként püspöki szent liturgiára várták a híveket a Nagylétai templomba. Így különleges hangulata volt a szertartásnak, hiszen a tábor résztvevői látták el a kántori szolgálatot. De nem csak diakónusz szentelést végzett a metropolita, hanem a bérmálás szentségében részesítette László Ádámot. A főpásztor elmondta, ezen a szent liturgián nagy dolgok történnek, de ezek nem láthatók, ezek egészen csöndben mennek végbe. A bérmálás szentsége egyáltalán nem látványos esemény, illatos olajjal megkeni a pap a bérmálásra jelentkező érzékszerveit, ennyi történik, semmi egyéb. Mégis egészen megváltozik a megkeresztelt ember, hiszen a Szentlélek pecsétje átalakítja az életét. A diakónusz szentelésben szintén nincsen látványos átalakulás. Az igazi esemény az imádság közben történik, amikor lehívjuk a szent lelket. Kocsis Fülöp kiemelte, számunkra is a titkos, csöndes dolgok azok, amelyek igazán átalakítják az életünket. Ezeket a pillanatokat kell felismernünk és megélnünk. Különleges képzési és ösztöndíj lehetőséget kínál keresztény fiataloknak az Aquinói Szent Tamás Akadémia. Keresztény értékek, hazaszeretet és korszerű tudás. Ezeken a pilléreken nyugszik az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia. A Pilis Csabai intézmény 10 hónapos, teljesen ingyenes bentlakásos képzést kínál 18 és 35 év közötti fiataloknak, havi ösztöndíjjal és teljes ellátással. Az államilag akkreditált program 3 egyedülálló elemre épül, tematikus modulokra, kárpát-medencei tanulmányutakra és intenzív kollégiumi életre. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A legmagasabb fokozatúra emeli, csütörtök hajnaltól és meghosszabbítja szombat éjfélig a hőségriasztást a tiszti főorvos. A katasztrófavédelem pedig emlékeztetett arra, hogy hétfő óta tűzgyújtási tilalom van az egész országban. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak, jelentette be az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával, jelentette be Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár Mihály Fán. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Az illetékes kormánybiztos után a BYD is megerősítette, hogy nem változtatta meg a szegedi beruházás terveit, és már az év végén megkezdik az autógyártást. Az erről szóló közleményt azután adta ki a kínai cég, hogy sajtóértesülések szerint a BYD csak 2026-ban indítaná el a sorozatgyártást Szegeden, és a törökországi üzemben futtatná fel a termelést. Szerdán este kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat. A legnehezebb volt bekerülni az ELTE jogász szakára, ahol 479 pontot kellett elérni. A Budapesti Gazdasági Egyetemen a legnépszerűbb képzések közül a gazdálkodás és menedzsment szakon húzták a legmagasabb ponthatárt. Több mint 400 pont kellett a sikeres felvételihez. Az orvosi egyetemekre is magas pontszámmal lehetett csak bejutni, a Semmelweisre 427-tel, Szegedre 414-jel, még Debrecenbe 397 ponttal. Az idén több mint 129 ezeren jelentkeztek valamelyik magyar egyetem szeptemberben induló alap, osztatlan vagy mesterképzésére. Bukarestben tárgyal Ilie Bolojan román kormányfővel Orbán Viktor miniszterelnök egy munkavacsorán. A magyar és román miniszterelnök először találkozik személyesen Ilie Bolojan júniusi kinevezése óta. A bukaresti tárgyalás után a miniszterelnök Tusnádfürdőre utazik, ahol szombaton előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyolfelhő mellett. Nyugaton fordulhatnak elő kisebb záporok. A legmagasabb fokozatúra emelte és meghosszabbította szombat éjfélig a hőségriasztást a tiszti főorvos. A csúcsérték 31 és 38 fok között várható, híreinket hallották.
Reklám. A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Kis József, a Holocén Természetvédelmi Egyesület elnöke lesz. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Józsi!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Albániában jártál a közelmúltban, milyen céllal?
A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi és Környezettudományi Karának terepgyakorlatán vettem részt, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert ugye az egyetem hallgatói, tehát a geográfusok főleg, ők be lehetett tudni neki gyakorlati tevékenységként is, és egy ilyen észak-macedon, koszovói, albán körút volt, nagyon sok információval, környezeti, társadalmi problémákat néztünk meg, illetve azt a bizonyos tájat, amit a Balkán szépségeit, amit nem nagyon szoktuk látni, hiszen kevesen járunk Albániába. Ha járunk is magyarok, akkor is általában a tengerpartra.
Mik voltak a legfontosabb megállapítások?
Egyrészt mi kerestük még azokat az értékeket, azokat az egyedi vonásokat, ami jellemezte ezeket az országokat korábban. Ezt láttuk, hogy Albániában már a tengerparton kezd eltűnni, hiszen az albán tengerpart gyönyörű, nagyon hasonlít egy montenegrói vagy egy horvát tengerpartra, ami a természeti részét illeti. Nyilván a múlt, a velencei múlt az nincs mindenütt ott, illetve Emrer Hodzsa időszaka az rányomta a bélyegét, hiszen nagyon sok templomot, mecsetet, dzsámit átalakított, eltakarított, illetve bunkereket épített a helyére. Viszont a mostani városok, a Vlora, Durres nagyon gyakorlatilag a nyugat-európai szintet képviselik. Talán az a fájdalom ebben, hogy mivel még ez viszonylag olcsó volt a nyugat-európai turistáknak, ezért most hirtelen nagyon nagy számba jelentek meg a turisták, és ezzel az építkezések, illetve az infrastruktúra fejlesztés nem mindig tud lépést tartani. Gondolok itt a víz, szennyvíz, hulladékgazdálkodásos dolgokra, és nyilván ugye szakma a környezetmérnököknek, illetve geográfusoknak, úgyhogy ezeket is néztük a hirtelen a tömegturizmus megjelenésének hatásait, ami egyrészt gazdaságilag jó, másrészt viszont hát nem tudom, hogy megoldható-e ilyen ütemben egy viszonylag szegény ország számára.
Ha már a víz szóba került, van egy projektetek, ami a vízgazdálkodással kapcsolatos.
Hát én azt mondom, hogy ennek a projektnek egy pici szelete a miénk, de tulajdonképpen hát a társadalmi része, a tudatformálásos része az a miénk. Ez egy műszaki jellegű projekt, ez a Svájci-Magyar Együttműködési Program második ütemének a projektje, és nagy örömünkre, illetve a megyénk nagy örömére. A Borsodvíz önkormányzati közüzemi szolgáltató ZRT nyert egy pályázatot, konkrétan Helyőbába, Helyőpapi, Nemesbik által alkotott vízellátó rendszer ivóvíz vízminőségi javítása céljából. Ez egy 640 millió forintos projekt. Ennek kapcsán gyakorlatilag az elavult berendezéseket cserélik ki, illetve az ottani víznek nagyon rossz volt a minősége, nagyon nagy volt a vastartalma, illetve még most is az, illetve mangántartalma, illetve hát a vezetékek is rossz állapotban vannak. Ezeknek a cseréje, illetve vastalanítás, mangántalanítás lesz a célja, és konkrétan ezen belül mi az ott lévő lakosságot szeretnénk tájékoztatni magáról a tevékenységekről is, illetve az iskolába, illetve a fórumokon felhívni a figyelmet a víztakarékosságra, a klímaváltozás okozta problémákra. Egy ilyen tudatos vízhasználatot szeretnénk főleg az oktatási intézményekben, önkormányzatokban folytatni, és egy ilyen kisokost is szeretnénk csinálni, amit el lehet majd érni a honlapokon víztakarékosság címmel.
Nagyon aktuális téma ebben az aszályos időben.
Így van, hát ezt mindenki tapasztalja, hogy a vízzel, most ezt idézőjelben mondom, általában csak három probléma van. Vagy nincs, vagy egyszerre nagyon sok van, vagy szennyezett. Hát ezt most ne értsük szó szerint, de gyakorlatilag, ha belegondolunk, legtöbbször mostanában ez a helyzet. Tehát mindig ezek közül a három közül kell. Most éppen választanunk, most éppen az a mi problémánk. Itt az előbb említett balkáni térségben is láttuk, hiszen már folyók régen ki vannak száradva, stb. De Magyarország sem ebben a tekintetben jó helyzetben, mert hát látjuk, hogy milyen vízhozamokat produkál a Tisza, vagy akár nézzünk le a Sajópartra, hogyha egy picit, vagy a Dunapartra, az Éhségszikla ugye gyakran kint van a budapesti, budai oldalon, ami azt jelentette, hogy a szájos az időszak, és ugye ne felejtsük el, hogy egyre több, egyre nagyobb a vízigényünk, hiszen az ipari fejlesztések, lásd, akkumulátorgyártás, nagy vízigényű, például a paksi atomerőművet hűteni kell a blokkokat, ugye nem mindegy, hogy mekkora lesz ennek a mennyisége ennek a víznek, illetve milyen a hőmérséklet, mert ökológiai katasztrófát okozhat a hirtelen felmelegedés is, úgyhogy nagyon aktuális. Elsősorban a takarékosságra kellene felhívni a figyelmet, és azt kell tudatosítani a lakosság számára, hogy mindenki számít. Tehát nem csak a nagy beruházások, nem csak a mezőgazdaság vízigénye és helyes locsolási technológiák, vagy takarékos locsolási technológiák, hanem az egyén, az ember is nagyon sokat tehet ez ügyben.
Fogunk még beszélgetni a takarékoskodásról és egyáltalán a fenntartható háztartásokról, de előtte egy Erasmus projektről is számoljunk be.
Nagy örömünkre szolgál, hogy már második alkalommal tudunk egy fiatalok mobilitása ifjúsági cserék című kiírásban részt venni és sikeres pályázatot beadni. Mi mindig ugye a környezetvédelem, a fenntarthatóság, a természeti értékek ismerete védelme ügyében, hagyományok, helyi termékek ügyében próbálunk információkat átadni. Ennek a projektnek most konkrétan az a címe, hogy Őseink nyomában, és itt szeretnénk a Bükk alján, konkrétan a Setét Völgyben Cserépvár alján fogjuk ezt megvalósítani, és ez azért érdekes és nagyon fontos számunkra, mert a nemzetközi kapcsolatainkat így tudjuk ápolni, hiszen 18 éve például a Szilvánusz Ökológiai Egyesülettel Kalotaszent Király Zentelkén kapcsolatban vagyunk, akik szintén táborokat csinálnak, és onnan is jönnek most középiskolás hallgatók öten, illetve nagy örömünkre a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség is küld 5 gyermeket. Ugye ezeket a gyerekeket, akiket itt ide küldenek, vagy tulajdonképpen elnyerik azt, hogy ide jöhessenek, hangsúlyozom, ingyenes, teljes ingyenes és teljes ellátás szakmai programmal, azok általában valamilyen jutalomként kapják ezt, akik versenyt nyertek, érdeklődők, jó tanulók, tehát ez azoknak van inkább kitalálva, akik már egyébként is érdeklődnek, hogy aztán esetlegesen a továbbtanulásnál ennek hasznát vegyék, és Szlovákiából a Klassz Szlovákia nevezetű civil szervezet a partnerünk, és Nagykapos településről jönnek gyermekek, ugye felvidékről, Kelet-Szlovákiából. Magyarországról, mivel hogy a Bükkbe jövünk, ezért mi Alföldről választottunk partnert, Nyíregyházáról jönnek hallgatók, és ez az őseink nyomában egy kicsit olyan, tehát úgy találtuk ki, hogy hát ugye a Délbükkben van a Subajuk, ahol hát 50-60 ezer éves csontvázakat találtak, tehát ilyen értelemben véve már az őskortól a neandervölgyi ember is lakta ezt a tájat, úgyhogy ezzel is megismerkedünk, ezeknek a neandervölgyi embereknek az élőhelyével, szokásaival, stb. De aztán az őseink nyomában egészen a közelmúltig el barangolunk az időben, hiszen hát a Bükk alján nagyon sok olyan egyedi, speciális dolog van, lásd a tufaházak, lásd maga az egésznek a mezőgazdasági kultúrája, tehát a gyümölcs-zöldségtermesztés, tartósítás, azok a termékek, gondoljunk a cseresznyére, vagy a birsalmára, ami még most is nagyon híres, hiszen fesztiválok vannak ebben a térségben, és nagyon sok geológiai érték van, kaptárkövek, amelyek egyébként hungarikumok is, ezeket szeretnénk megismertetni a többiekkel, és azért is nagyon fontos, hogy ez a tábor nemzetközi, de hát a hivatalos nyelve az a magyar tud lenni, hiszen igyekeztünk úgy meghívni a hallgatókat külföldről, hogy a magyar nyelv ismerete is meglegyen számukra. Természetesen angol nyelven segítünk majd azoknak, akiknek nem magyar az anyanyelve, de tulajdonképpen egy kicsit a magyar nyelvű kifejezések gyakorlása is lesz a cél.
A zenélünk utána itt folytatjuk. Thank you. Kis Józseffel, ahol a CÉN Természetvédelmi Egyesület elnökével beszélgetünk. A folytatásban mutassuk be az egyesületet, az előzőekben hallhattunk néhány tevékenységetekről, de mikor jöttetek létre és mi volt a cél?
Az 1970-es évek első felében jött létre az egyesület, nem ezen a néven, hanem akkor ugye a Büki Nemzeti Park baráti köre néven jött létre egy közösség, aminek tulajdonképpen az közösség elsődleges célja, hogy a Nemzeti Park tevékenységeit segítse, a Nemzeti Parkot a lakosság körében népszerűsítse, olyan akciókat készítettek elő, illetve segítettek végrehajtani a Nemzeti Parknak, például szemétgyűjtés, például a források kitisztítása, forrásfoglalások, amelyek egy kicsit ismerté tették a Nemzeti Park tevékenységét. Aztán később ugye ez alakult, ez a dolog, mert egy kicsit specializálódott. Ugye a 80-as években már megjelentek az alapítványok, egyesületek viszonylag nagy számban Magyarországon is, így specifikálódtak is, és ugye a rendszerváltással tulajdonképpen értük el ezt a több tízezres alapítványi egyesületi létszámot, ami ma is van, hangsúlyozom, ezek nem mind működnek, ezek be vannak jegyezve, de néha alvó állapotban vannak, reméljük minél többen magukhoz fognak térni, hogyha a forrásaink egy picit bővülnek, és így a mi egyesületünk, ez a felvette először a Borsodabói Zemplén megyei természetvédelmi egyesület nevet, majd a Holocén természetvédelmi egyesület nevet. Ugye a Holocén az egy földtörténet kor, tulajdonképpen azt a 10-12 ezer évet jelenti földtörténetben, amikor az ember megjelenik, és elkezdi átalakítani a körülötte levő világot, tehát a természetet elkezdi formálni, alakítani. És innentől kezdve egy picit a társadalom számára ez volt a missziónk, hogy minél többet tudjanak a természet állapotáról, illetve ismerjék meg főleg a megye, illetve a Kárpát-medence, mert igazából a Kárpát-medence, ami mozgásterünk értékeit, és közösen dolgozzunk hasonló szervezetekkel, ezeknek a védettsége érdekében, illetve a megőrzése érdekében, az állapotának javítása érdekében esetenként.
Mik az eddigi legnagyobb sikerek, amikről be tudunk számolni?
Hát egyrészt a legnagyobb siker az, hogy ez a szervezet ez működik a 1970-es évek elejétől, és ez még azért is fontos, mert bár volt, gondolok itt például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületre, jóval régebbi egyesület is Magyarországon, de konkrétan természetvédelmi céllal azóta is úgy tudjuk, és senki nem tudta ezt nekem még bebizonyítani, hogy nem így van, a Holocén Természetvédelmi Egyesület volt az első, aki konkrétan természetvédelmi céllal jött létre, tehát ez egy óriási fegyvertény, hogy valami működik a mai világban a 70-es évektől, az igaz, hogy a neve változott, de igazából mindig miskolci székhelyen működött. A következő, hogy tudtunk együtt dolgozni, nem csak mert hiszem, könnyebb együtt dolgozni olyan szervezetekkel, olyan intézményekkel, akik egyébként is a természetvédelemmel foglalkoznak. Gondolok itt a nemzeti parkokra, egy másik természetvédelmi egyesületre, vagy egy olyan hatóságra például, aki a természet védelmének az őrzője, vagy természet állapotának az őrzője, hanem egy picit kitekintettünk, és azok felé is próbáltunk nyitni, és azt gondolom sikerrel, akiknek ez nem elsődleges, mert nem veszik észre, hogy ez fontos. Ez nem az ő hibájuk, egész egyszerűen mindenki rohan a mai világban, nagyon sok fontos dolga van mindenkinek, vagy legalábbis azt hiszük, hogy fontos, de aztán kiderül sok mindenről, hogy nem annyira. És akkor mi erre úgy próbáljuk ráirányítani figyelmet, hogy olyan szervezetek, akik például szociális szervezetek. Van nekik is pontosan elég bajuk, problémájuk, van is mit csinálni, de amikor lehet találni valami közös halmazt, gondolok itt például egy szociális intézménynek a hogy kell kialakítani mondjuk az udvarát, az árnyékolás technikát például, vagy hogyan lehet a természetet rekreációs szinten használni, idézőjelbe téve, azok számára, akik egy picit nehéz helyzetben vannak, legyen az egészségi, vagy a koruk miatt, például ilyen dolgok, vagy hogyan lehet ezekben az intézményekben például segíteni azt, hogy egy kiskertet csináljanak a közösségek. Nagyon sokszor ez terápiás jelleggel is nagyon használható.
Említetted, hogy több külföldi vagy határainkon kívüli szervezettel is együttműködtök. Néhányat a teljes igénye és lehetősége nélkül említsünk meg, hogy mi mindent tettetek.
Mint mondtam, mi elsősorban a Kárpát-medencével foglalkozunk. Egyrészt azért, mert most a Európában mondjuk azok a nagy-nagy projektek, amik az európai problémákkal foglalkoznak, azok általában úgy néznek ki, hogy egy nagy projekt, és akkor sok ország egy nagyobb szervezetei részt vesznek benne, ez általában Magyarországról, a mi esetünkben a Magyar Természetvédők Szövetsége, amelynek mi tagjai vagyunk, és aztán ha ők leosztják esetleg a feladatokat mondjuk területi szinten, akkor azt mi Észak-Kelet-Magyarországon próbáljuk megvalósítani, de amit saját magunk csinálunk, az elsősorban azok a kárpát-medencei problémák, amikkel mi foglalkozunk, ami közös ezekbe az országra, most itt elsősorban Szlovákiára, illetve Ukrajna kárpátaljai részére, mert nagyon elkülönül, mert itt a vízrajz nekünk nagyon fontos, mert vízzel nagyon sokat foglalkozunk, és ugye a Kárpátalja, azért hát Tisza, a legmagyarabb folyónk, ugye ott ered, a Fekete Tisza is, a Fehér Tisza is, és Románia, tehát Erdély, és délvidékkel kevesebbet, tehát Szerbiával, Szlovéniával, Horvátországgal kevesebbet, ez megint csak a vízgyűjtők miatt, mert ugye mi inkább a Tisza vízgyűjtővel foglalkozunk, és hogy milyen sikereket értünk el, hát a Szoszna Egyesület, Polgári Egyesület Szlovákiában szintén az első között kezdett el vízzel foglalkozni, és hát azért a 90-es évek elején 20 helyen vízminőséget mértek a gyerekek a Hernádon például. És ennek nem is az volt a lényege, hogy mit mérnek a gyerekek, hiszen nyilván kevés paramétert tudtak megmérni, de azt, amit megtudtak, azt tudták, hogy mit jelent, tudták figyelni a változásokat, és ez szlovák és magyar oldalon egyaránt, tehát vízgyűjtő szinten, ez nagyon fontos, mert ugye a vízgyűjtő szemlélet fontos, mert hiába van egy nagyon vigyázó, óvó közösség a vízparton, hogyha mondjuk feljebb van egy olyan település a folyásirányon felfelé, amelyek viszont nem. Hiába ügyekszünk mi a hulladékot eltakarítani, gondoljunk itt a szemétszedési akciókra, ugye minden évben Tiszatavon, illetve most már a Bodrogon is, hogyha esetleg máshol nincs hulladékszállítás, mi ezeket szerettünk volna mindig úgy közösen alakítani, illetve azokat a természeti értékeket, amelyeket nem ismerünk a szomszéd országokban, azokat bemutatni egymásnak, ez volt a cél. Milyen szervezetekkel? Hát elsősorban korábban a Szoszna Egyesülettel Szlovákiában, most a Klassz Szlovákia Egyesülettel, egyébként Szádudvarnok méhészen van, tehát a Gömör-Tornai karszton van bejegyezve, az ő tevékenysége is egész Szlovákiában látható, mérhető, illetve a Szilvánusz Ökológia Egyesülettel, illetve Kárpát-medencéből a Beregszászi Rákóczi Főiskolával van együttműködésünk, illetve a Pedagógus Szövetséggel, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetséggel.
tanítasz is, ugye, az egyetemen?
Hát, én ezt úgy fogalmaznék, hogy időnként, ha olyan téma van, akkor speckol vagy egy-egy előadás, vagy ha olyan posztgraduális képzés indul, ami érinti a mi szakterületünket, akkor ugye van lehetőségünk ott tanítani, de ez csak időnként óraadóként. De azért fontos, mert ezek a gyerekek, akik ott végeznek mondjuk környezetmérnöknek, vagy geográfusként, azok hozzánk jöhetnek, mert hivatalos gyakornoki helyszín vagyunk, és jöhetnek, és ezekbe a projektekbe dolgozhatnak is. Ők így letudják a gyakorlatot, és bizonyos dolgokra egészen jó rálátásuk lehet, mert aki mondjuk egy ilyen Erasmus tábort mondjuk végig segít, az azért elég sok mindennel találkozik, és ennek kapcsán még egy projektet meg szeretnék említeni. A Baptista Szeretett Szolgálatnak, Baptista Szeretett Szolgálat Alapítványnak van egy No Planet B nevezetű kiírása, amelyen szintén sikerrel szerepeltünk. Itt is van partnerünk, itt magyarországi partnerünk van, a Bodrog Egyesület, és itt ebben az a célunk, és itt visszautalnék a tevékenységünkre, hogy olyan kevésbé érdeklődő, kevésbé érzékeny intézményeket, illetve embereket, közösséget vonjunk be a klímavédelembe, amelyek eddig nem vettek részt, vagy nem aktívan, vagy még nem tudatosultak ezek a problémák számukra, és hát ugye itt a globális klímavédelem és fenntarthatóság a célja, és ennek kapcsán szeretnénk olyan akcióterveket csinálni, konkrétan polgármesteri hivataloknak, mint például a környezetvédelmi programok, ezeket csináljuk is, de ennek a projektnek a részeként hőségriadó terveket szeretnénk csinálni. Ennek az a lényege, hogy amikor egy kis településre hirtelen rázúdul a 37 fok, akkor azért másképp kell viselkedni a közfoglalkoztatókkal, ugye a közmunkásokkal, másképp kell mérni a folyadékszükségletet az intézményekben, esetlegesen árnyék vagy munkamegszakítással kell úgymond élni, hiszen ezek a 37-38 fokok azért már az emberi tűrés határain vannak, legalábbis itt Közép-Európában nagyon nem vagyunk még hozzászokva, de az a gyanom, hogy hozzá kell, illetve a tudományba vetett bizalom előmozdítása. Ez cél, ez most olyan furcsán hangzik, de ha belegondolunk, hogy a közelmúltban, és én most gondoljunk a hírekre, ne csak Magyarországra gondoljuk, globálisan. Itt néha az emberek, az például évekig, hogy van-e klímaváltozás, az azt hitt el, aki mondjuk valamelyik, mondjuk konkrétan az USA-ra gondoljunk, az Amerikai Egyesült Államokra, hogy melyik párt beszélt erről a dologról. Az egyik párt azt mondta, hogy nincs, a másik párt azt mondta, hogy van. Na most így elég nehéz ugye egy embernek, egy átlag embernek elboldogulni, és akkor az Egyesült Államokról beszéltünk, de jöhetnénk közelebb is. De ne jöjjünk most, és akkor most tartunk ott, hogy már azt azért mindenki elfogadja, hogy van, aztán ennek a mértéke és a miensége és minket hogy érint, ez még nem egészen világos mindenki számára, de mi azt szeretnénk, hogy a tudomány által bizonyítottan létrehozott tényeket ismerjék meg az emberek nem tudományos alapossággal, és innentől kezdve egészen más, hogyha a saját bőrükön tapasztalják, és még a tények is ugye ezt igazolják, és sajnos van egy rossz hírem, hogy a Kárpát-medencét a klímaváltozás fokozottabban érinti, mint legtöbb európai térséget. Nagyon úgy néz ki, hogy a szélsőségek itt gyorsabban nőnek, ezek a bizonyos melegpárnák, ezek a nagyon meleg időszakok nálunk be tudnak törni délről, hiszen délről azért az országunk nyitott, nyugatról, délről, viszont éjszakon nem mindig tudnak eltávozni, és akkor gyakorlatilag egy olyan, mintha egy fedőt tennénk egy forró víz fölé, tehát forrásban lévő víz felé, és innentől kezdve, ha nincs légmozgás, akkor ez a forró levegő, ez itt gyakorlatilag a Balkánnal egyenértékűvé teszi nyáron sokszor a hőmérsékletet, és ugye a vizeink, azok nem lesz több vízünk, de azzal együtt, hogy az átlag hőmérsékletünk nő, hát ugye minden növénynek a párologtatása is, a vízigénye is nő. És innentől kezdve a Kárpát-medencében, ez itt a Kárpát-medence közepén, ez nagyon nagy problémát fog okozni.
Medence lévén azt gondolná az ember, hogy szerencsések vagyunk a vízgyűjtő terület szempontjából, de akkor ez nem ilyen egyértelmű.
Hát azért nem, mert ezek a vizek 98%-ban a folyóvizeinkre gondolunk, azok nem Magyarországon erednek, hogyha a mennyiségét nézzük a folyóvizeinknek. Eleve kevesebb is érkezik ugye így az ország területére. Hiszen azok az országok is, ahonnan jön, nekik is több szükségeltetik, és van egy óriási probléma, hogy ezek a folyók nyáron gyakorlatilag, hát gondoljunk például a Tisza mellékfolyóira, hát gyakran majd, hogy nem kiszáradnak. Tehát az a mezőgazdasági kultúra, ami nálunk van, annak viszont a vízigénye meg nő. Mert ugye a szomszéd ország, például Szlovákiába, hogyha most itt észak felé megyünk, a Gömör-tornai karszt felé, hát akkor itt a mezőgazdasági területek nem olyan jelentősek. Más kérdés a Nyugat-Szlovákia és Nyugat-Magyarország, ugye a Csalóköz viszonylatában, ott ugye van viszonylag nagy mezőgazdasági terület, de nálunk a mezőgazdaságot rettenetesen, hát gondoljunk csak a gyakorlatilag elsivatagosodási dolgokat lehet megfigyelni a Kiskunság, Nagykunság területén. Gyakorlatilag a talajvíz olyan mélyen van, és hogyha mélyen van a talajvíz, akkor jön megint a másik, hogy hiába jön hozzánk, ezek a bizonyos folyók hiába jönnek hozzánk, gyakorlatilag a talajvíz nemhogy segíteni a víz mennyiség növekedését a medrekbe, hanem lecsapolja. És nálunk ez van folyamatban, hogy folyamatosan csökken a talajvíz szintje, ezért lecsapolódnak a folyók. Tehát nincs elég víz.
A Tisza szabályozása előtti időszakban azért egy hatalmas területen víz és ilyen mocsaras lápok voltak Magyarország területén. Ez a szabályozás akkor most egy kicsit így visszaüt?
Hát én kerülném ezt egyértelműen, hogy visszaüt. Nyilván nagyon sok negatív hatása van, de azt azért ne felejtsük el, hogy nem is lehetett volna ezt egészen úgy hagyni. Most gondoljunk a betegségekre. Most mennyit tudunk szenvedni a szúnyogok miatt? Hát akkor még itt más betegségeket is terjesztettek ugye ezek a mocsarak, lápok, és nem élt ennyi ember. Mindig azt felejtjük el, hogy mondjuk az 1800-as éve közepén egy-egy településen hány ember élt, és konkrétan a folyóvölgyi településekről beszélünk, meg sokszorozódott az emberek száma, és ami nagyon fontos, a fogyasztott vízmennyiség rettetesen meg nőtt, amit mi elfogyasztunk. Itt egy probléma van, hát inkább azt mondom, hogy összefüggő egy nagy problémát látok én, hogy az rendben van, hogy szabályoztuk, mert Tisza esetében én el nem tudom képzelni, hogy szabályozás nélkül hogyan tudnánk élni. Ja, Tisza mellett a jelenlegi állapotunkban, a jelenlegi élettempónkban, a jelenlegi számban meg kellett volna őrizni a folyók mentén, illetve az egész vízgyűjtőn sokkal több természetes növényzetet. Tudnélik, nagyon sok helyen lepusztítottuk az erdőt, nagyon sok helyen nagy táblás mezőgazdasági művelést folytatunk, de hát megint csak gondoljunk bele, hogy többen vagyunk, tehát ezekre is szükség van. Viszont a támogatások is úgy alakultak ki, hogy hát aki beszántja, az kap érte normatívát. Tehát itt van elrontva, hogy nem minden területet kellene szántani, hanem vissza kellene adni a víznek. Erre vannak is most törekvések, és ezt is kellene támogatni, hogy mondjuk egy hajdani holtág medrét majdhogy nem fölösleges beszántani, mert vagy elönti a víz, vagy ugyanúgy kiszárad, csak éppen rosszabb minőségű a föld, mint a körülötte. Szóval igazából esetleg legelőként hasznosítani nem. Tehát az elsősorban szerintem az a probléma, hogy nem megfelelő mennyiségben maradtak meg természetes növénytakarófoltok, nincsenek galériaerdők nagyon sokszor, még puha fáslígeterdők csak-csak, de kemény fáslígeterdők már nem, és gyakorlatilag beszántottunk olyan mélyen fekvő területeket, amelyeket tározásra is lehetne, illetve kellene használni, annál is inkább, mert ez a csapadék, ami nálunk leesik, ezt szintén a hallgatók tapasztalhatják, ez nem csendes eső formájában és akkor, amikor szüksége lenne a növényeknek rá, hanem egyszer csak jön egy hatalmas frontvonal, a nagyon forró levegő ütközik a nagyon hideggel, és gyakorlatilag mondjuk így leszakad az ég. Mivel nagyon intenzív ez a csapadék, és egy pár óra alatt, hát látjuk a híreket, hogy pár óra alatt le tud esni pár havi csapadékmennyiség, nincs ilyen csatornarendszer, nincs ilyen természetes rendszer, ami ezeket el tudja úgymond vinni. Ezeket kellene tározni, de nekünk így ezzel a sok-sok iszappal, esetekként hulladékkal megy be a folyókba, és egy árhullámot okoz, majd utána ugyanott folytatódik, ahol eddig, tehát gyakorlatilag kiszárad a meder. Thank you.
hétköznapi halandóként mit tehetünk ez ügyben. Például a kutakról beszéljünk, majdnem minden háztartásban vagy családi házaknál szokott lenni kút. Gondolom az első tanács az, hogy óvatosan öntözzünk, vagy szükségszerűen, vagy csak a szükséges dolgokban használjuk a vizet.
Hát a legfontosabb szerintem, hogy mikor öntözünk a növények. Tehát sokszor, ha napközben öntözünk nagyon nagy melegbe, akkor és attól függ, hogy ugye hogyan öntözünk, akkor gyakorlatilag elpárolog a víz egy része, nem a növény hasznosítja. Tehát az is egy jellemző, de ezt próbáljunk meg. Nem semmiért találta ki ezt a parasztember, meg tudjuk, hogy hajnalba, illetve este kellene locsolni. A másik az, hogy hogyan, ugye a csepegtetés az mindig egy nagyon jó dolog, mert az viszont mehet egész nap. Nyilván nehezebb kialakítani, de egyszer kell. És a következő, a növények vízigénye nagyon különböző. Szóval az, hogy mi mindent locsolunk, hogyha van vízünk, meg van kutunk, és itt hangsúlyozom, hogy sok kút az pontosan akkor fog kiszáradni, amikor nagyon kellene a víz, mert a nyár derekától van akinek, hát nem van akinek, nagyon sok kút kiszárad, és nem tudnak locsolni az emberek. Úgyhogy gyakorlatilag ezért is kell óvatosnak lenni, mert pont akkor fogy el sokszor a kutakból a víz, amikor a legjobban kellene.
Adjunk még gyakorlati tanácsokat, hogy hogyan segíthetünk a természet védelemben és a természet fenntarthatóságában hétköznapi emberként, tehát hogy milyen tanácsokat tudnánk adni.
Mindenkinek az életvitelét kell figyelembe venni. Általános tanácsot nagyon nehéz adni, mert például aki sokat utazik, és kis településekre kell utazni a munkájából kifolyólag, annak nagyon egyszerű azt mondanom, hogy hát járjon tömegközlekedéssel. De azért gondoljunk bele a mai tömegközlekedésbe, hogy kis településekre gyakran több átszállással, sok, illetve hosszú idő alatt lehet eljutni. Ez nem járható föltétlenül. Akkor én azt mondom erre, hogy mindenki a saját szintjén próbálja meg átgondolni például a közlekedést. Hiszen azért a nagyobb településeken a tömegközlekedés sokszor járható út. Igen, és jön a következő, hát de 37 fokban, ha nincs légkondicionáló, akkor bizony elég megterhelő. Sajnos ez így van, törekedni kellene a járműpark javítására is, nyilván, ez megint egy gazdasági kérdés, mert sokan azért választják a saját autót, mert hát ezekben az időszakokban bizony nagyon kellemetlen légkondicionáló nélkül utazni. A következő az, hogy hát kényelmesek is vagyunk. Gondolunk egyet, beülünk, nem gondoljuk át, hogy egyszerre be lehetne vásárolni, mielőtt a gyerekért megyünk az iskolába, vagy el lehetne intézni a hivatali ügyünket egy körbe, hanem úgy átgondolatlanul, mint ahogy például az éhes ember vásárol egy élelmiszerboltba. Ugye egy éhes ember, mert megfigyelték, kutatások is vannak, sokkal a fölösleges dolgot vesz, mint az, aki étkezés után átgondolva, cetlivel leírva, vagy éppen a telefonját használva leírva, hogy mit kell venni, vásárol tudatosan. Tehát ez az egyik, hogy tudatosan kell, megtervezetten. A következő, hogy nagyon sokszor lehetne úgy tervezni a saját életünket, a saját portánkat például úgy kialakítani, hogy a természetes élőhelyeknek is megfeleljen ezeknek a kritériumoknak. Gondolok például arra, hogy darazsaknak egy itatóhely, csak egy picike kis vízforrás. Nagyon, én most éppen locsoltam tegnap este, és hagytam vizet a több helyen vödörbe, mert egyszerűen szomjaznak a darazsak. Következő, hát hogyha talra vágjuk a füvet az udvaron, akkor az bizony kiszárad egy 30 fok fölött. Én nem azt mondom ezzel, hogy ne vágjunk füvet, hanem azt mondom, hogy ha van rá lehetőségünk, akkor ne pár milliméteres füvet hagyjunk, hanem hagyjunk másfél centi, két centiset, vagy akár nagyobbat is, és egyel többször vágjuk, illetve ne a legnagyobb szárazságba. Ilyenkor egyébként se nő. Tehát akkor, amikor egy picit tudjuk, hogy esni fog, vagy eső után, és akkor megújul. Nagyon sokat számít. Egyébként a hőérzetünk is fog változni, majd meglátják, mert amikor kiszárad a növényzet az udvaron, akkor a talaj sokkal-sokkal melegebb, lásd aszfalt például, és a talaj, ott még nagyobb a különbség, mint hogyha van rajta növény. És hogyha van növény, akkor abban van élet. És ne felejtsük, hogy ez mindig fontos, mert ha van élet, akkor van korhadéklakó is, akkor szépen elbontják, akkor nem kell a leveleket nekünk összeszedni és komposztba rakni, hanem a jó részét el is bontják ezek a korhadék evők például.
Több kiadványt is megjelentettetek az előbb említett témákban, ezekhez hol lehet hozzájutni?
A honlapunkon is megtalálható legtöbb, sajnos már nincs pénzünk nyomtatott formában megjelentetni, Tudom, hogy ezt már sokan ilyen avitnak is gondolják, hogy itt valamit kinyomtatni, de azért én nagyon-nagyon hangsúlyoznám, hogy itt van a társadalomnak egy olyan rétege, aki az internetet vagy nem tudja használni, vagy nem arra használja, amire a legfontosabb lenne, illetve nincs módja használni. És itt egy óriási szakadék alakul ki, amikor a QR kódos fotók alapján már valaki meg tud nézni egy turista ösvényt, de most gondoljunk arra a 80 éves nagymamára, aki mondjuk nagyítóval tud csak olvasni, és hogyha egy ilyen viszonylag nagybetűs kiadványt a kezébe kap, és még ő tud sétálni és szeret, akkor ő neki így nagyobb kedve lesz. Tehát itt vannak olyan rétegek, akiknek ki kellene nyomni. Sajnos mi inkább már csak ezt a elektronikus formában elérést tudjuk ajánlani, mert a nyomtatási költségek hát picit magasak, és ehhez külön kellene forrás.
A beszélgetésünk végén a terveiteket oszd meg velünk.
Említettem már, hogy pályázatok segítségével tudjuk megvalósítani az elképzelt és megvalósítandó céljainkat, legalábbis egy részét, és továbbra is az lenne a célunk, hogy olyan szervezetekkel, illetve településekkel tudjunk együtt dolgozni, amelyek megnyitják az embereket a téma iránt. Tehát, hogy minél többen kapcsolódjanak be a klímavédelemmel és a klíma alkalmazkodással kapcsolatos tevékenységekbe. Hiszen egy közösségnek, lásd, most itt Miskolcon beszélgetünk, nagyon fontos az, hogy a lakosság számára világos legyen, hogy mennyire fontosak a közparkok, ezeknek az állapota, a vízfolyások állapota, és ezügyben szeretnénk minél több projektben részt venni, illetve reméljük, hogy alkalmunk is lesz saját magunknak is pályázni, mert legjobban azt szeretjük, hogyha a saját lakóhelyünkön és a saját megyénkben tudunk dolgozni, hiszen nekünk, hát mi itt élünk, a gyerekeink itt élnek, és van itt épp elég probléma, de természeti állapotát tekintve és természeti szépségeit tekintve Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagyon jó helyen áll, és a szívünk közepe.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg rólatok még többet hallgatóink?
A honlapunk ez ugye a holocen.hu. Facebookon nem vagyunk nagyon aktívak, mert inkább mi szeretjük ezeket a direkt megkereséseket, illetve azokat, akik érdeklődnek, azokat mi megkeressük e-mailben, mert sokszor, ha megjelenítünk valamit a Facebookon, valamire nagyon-nagyon sok a jelentkező, annyira nehéz kiválasztani, és nincs elég lehetőségünk, hogy mindenki be tudjon kapcsolni, tehát ez a holocen.hu, illetve a Kossuth utca 13 alatt tartunk fogadó órákat, illetve előzetes megbeszélés alapján be is megyünk, amikor valakinek problémája van, vagy esetleg van egy olyan gondolata, vagy egy olyan célja, aminek a megvalósításában tudunk segíteni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen, és remélem, hogy érdekes volt a hallgatók számára. Thank you.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület elnökével beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.